Véletlenül találkoztam egy távol-keletet bejárt útikönyvíróval, és a találkozásból beszélgetés lett. Ami az érdeklődésemet még jobban felkeltette, az a közvetítő nyelv volt. Nem török, nem arab, hanem az eszperantó. Figyeljenek csak!
Köszöntöm a hallgatókat! Nagyon ritkán vagyok olyan helyzetben, hogy meghívást kapjak az interjú alany lakásába. Most egy olyan lakásba beszélgetek, ahol a falon japán kaligráfia van, kimonóba öltözött hölgy egy arany pavilon előtt, és japán lányról készült portré látható, és egyéb japánnal összefüggő tájak. Akinek a lakásába meghívást kaptam, Márkus Gábor, közgazdász, eszperantista, utazási könyvek írója, és egy nagyon kiegyensúlyozott ember, erről beszélgettünk. Most nyugdíjas éveidet töltöd, és egymás után jelennek meg az utazási könyvek, de nem így kezdődött ez az élet. Szeretném, ha mesélnél arról, hogy matematikusként hogy jutottál el utazási könyvek írásához, és mennyire befolyásolt, vagy segített az eszperantó nyelv.
A történet a 80-as évek elejére nyúlik vissza, amikor a Magyarországi Eszperantó Szövetség székházával Szemközti utcán laktam. És ott figyeltem fel a szövetség hirdetőtáblájára, hogy egy európai vagy egy amerikai diák számára egy japán egyetemi ösztöndíjat ajánlott fel egy Zöld Csillag nevű nagoyai vállalat. A feltétel az volt, hogy a japán és angol nyelven kívül az eszperantó nyelvbe is kellett valamilyen jártassággal rendelkezni, mert az egyetemi tanulmányi lehetőségét cserébe elvárták, hogy a diák részt vegyen a helyi eszperantó kluboknak a tevékenységébe, és színesítse az ottani klub életet. Én akkor megpályáztam ezt az ösztöndíj lehetőséget, elnyertem a pályázatot, és így 1982 végén a Transzibériai Expressen történt hosszú utazás után Budapestről való elindulásomat követő 13. napon egy Bajkál nevű hajóval befutottunk a Yokohamai kikötőbe, és utána a Nagoyai Nanzan Egyetemen sikerült elvégeznem egy posztgraduális képzés keretében a tanulmányaimat, aminek a végén egy egyetemi doktori fokozatot kaptam a japán közgazdaságtanból. Erről az utazásról rengeteg publikációt jelentettem meg magyar, japán, kínai és lengyel újságokba, bemutatva a japán számítástechnikai akkori eredményeit, bemutatva azt a folyamatot, hogy egy vesztes háború után Japán hogy volt képes 1968-ra a világ második legerősebb gazdaságát kiépíteni. Rengeteg meghívást kaptam, hogy ezekről a témákról tartsak előadásokat a pekingi idegennyelvi főiskolán, a kínai társadalomtudományi akadémián, különböző japán oktatási és kulturális intézményekben, de több európai egyetemen is, és természetesen adódott a lehetőség, hogy ezekről a utazásokról publikációkat jelentessek meg, amik nem csak a szakmai témaköröket ölelték fel, hanem bemutatták azt a színes világot is, ami a 80-as évek második felébe, Dél-Kelet-Ázsiába, Kelet-Ázsiába tapasztalható volt, és ami iránt akkor nagyon nagy érdeklődés alakult ki a európai közönség körébe. Egy új lendületet ennek a publikálási sorozatnak az adott, amikor néhány évvel ezelőtt, amikor már nyugdíjba mentem, a Szegedi Eszperantó Körnek a vezetője, Ferenc Ildikó megkérdezte, hogy nem lenne-e kedvem kimenni a Koppenhágai Eszperantó Világkongresszusra, és ennek az apropójából tartanék ott előadást ezekről a lehetőségekről, amit az eszperantó mozgalom adott számomra, beleértve az utazási lehetőséget, a személyi baráti kapcsolatépítést a világ különböző országaiba, és hát nem utolsó sorban azt a egyedülálló lehetőséget, hogy az eszperantó nyelv, mint egy közös kommunikációs eszköznek a használata, mennyire színessé tudja tenni az embernek a mindennapi életét. Akkor a Ferenc Ildikónak és a Szegedi Eszperantó Központ másik vezetőjének, Baksa Józsinak a tanácsára. Ezeket a korábban megjelent cikkeket újból megjelentettük egy könyv alakba, aminek az volt a címe, hogy Zöld csillag és vörös nap. Ugye a zöld csillag az az eszperantó mozgalom jelképére utal, a vörös nap az a Japánnak a szimbóluma, és ebben reprint kiadásból újból megjelentettük ezeket a korábbi írásokat, amik iránt most több évtized távlatából is nagy érdeklődés mutatkozott, mert néhány hónappal később ugyanezt a könyvet meg kellett jelentetni eszperantól is, sőt japánra lefordítva is megjelent. Ezután lehetőséget kaptam arra, hogy különböző távol-keleti egyetemeken kezdjek el nyelvtanítással foglalkozni, részint különböző társadalomtudományi témákról előadásokat tartani, és erről az utazásról Transla Flava Máró, azaz a Sárga tengeren túl címmel jelent meg ennek a könyvsorozatnak egy újabb kötete. Ezután a vietnámi fővárosban, Ho Chi Minh városi kiránduláson, illetve a északi szövetségi fővárosban, Hanoiban megrendezett Esperanto világkongresszus tapasztalatairól írtam egy újabb könyvet, Dél-Kelet-Ázsiai utazások címmel, aminek azért nem vietnámi utazások volt a címe, mert Hanoiból egy autóbusszal, egy kényelmes néhány órás utazással a dél-kínai Nanning városba át lehet menni, úgyhogy oda is átmentem, onnan a világ egyik leghosszabb folyójának, a Yangtze-nek a partján lévő Wuhan városba kaptam egy meghívást, ahol egy nagyon erős eszperantó szervezet működik, és az ottani életről, a egyre gazdaságilag és pénzügyileg erősebbé váló Kínáról, ezt tudtam tapasztalatokat szerezni az ottani életmódról, az ételekről, a embereknek a mindennapi életéről. Hát erről szól ez a könyv, amit aztán később kínai nyelven is kiadtak, és ezt követően került sor az ázsiai országok eszperantó szervezeteinek a kongresszusára, amit Eszperantó Ázia Kongresszónak nevezünk, amit Jeruzsálembe tartottak meg, és kihasználva a lehetőségeket, felkerestem a híres bibliai eseményeknek a helyszíneit, és erről az utazásról jelent meg a Tavasz a Szentföldön című könyv, amit nagyon rövid idő alatt 3 kiadásban kellett megjelentetni, mert elég nagy volt az érdeklődés iránta, és hát a sorozat nagy valószínűséggel rövidesen folytatódik majd, mert még ebbe az évbe tervezem a tavalyi Buenos Aires-i világkongresszustól szóló úti beszámolónak a megjelentetését, illetve az elmúlt évben újonnan megalapított koreai Indramang Egyetem megalapításának a történetét bemutatta könyvnek a megjelentetését.
Hogy jut el egy matematikus közgazdász az elméleti tudományoktól az utazásokig? Aktív életedben matematikusként dolgoztál?
Hát valóban matematikusként kezdtem el dolgozni. A Közgazdasági Egyetemen tanítottam először lineáris algebrát, függvényanalízist és valószínűségelméletet. Viszont amikor elnyertem ezt a japán egyetemi ösztöndíjat, akkor utána kinyíltak előttem a lehetőségek, és a rendszerváltást követően az ország legnagyobb ipari szervezetének a stratégiai főosztályvezetője lettem, a MOLERT-ének, ahol az volt a feladatom, hogy keressem a lehetőséget, hogy hol tudunk megtérülő üzleti befektetéseket megvalósítani. Ez ugye állandó utazásokat jelentett azokban az országban, ahol szénhidrogén készletek találhatók, tehát Közel-Keletre, Közép-Ázsiába. De mivel a társaságnak a részvényeit jelentős részben amerikai pénzügyi befektetőcsoportok vásárolták meg, ezért felvetődött az igény, hogy az amerikai menedzsment módszereket alkalmazzuk a cégnél, ezért kiküldtek Bostonba, Massachusettsbe egy továbbképző programba, És hát így belecsöppentem egy olyan szituációba, ahol a idegen nyelvek használata és a nemzetközi kapcsolatépítés, meg ezzel együtt a nemzetközi vagy külföldi utazások, azok mindennapi gyakorlattá váltak az életemben.
És aztán az Európai Unió.
Az Európai Unió az később jött be a képbe, amikor a MOL, a stratégiai tervezési feladatkört befejeztem, akkor utána egy pályázat útján az állami számvevőszéken nyertem el egy osztályvezetői munkakört, aminél a feladatkör az országnak az Európai Unióba való csatlakozása kapcsán kibővült, és mivel nekem voltak nemzetközi kapcsolataim, több nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgám, meg nemzetközi tapasztalataim, hát így arra gondoltak a vezetők, elsősorban a területet felügyelő alelnök, hogy az Európai Unióból Magyarországra áramló pénzeknek az ellenőrzési rendszereit kezdjem el építeni, és akkor az ezzel összefüggő nemzetközi kapcsolatépítő tevékenységünk, illetve a külföldi utazásaink elsősorban az Európai Unió országaiba irányultak. A brit legfelsőbb számvevőszékkel, a dán számvevőszékkel, a skandináv, a svéd számvevőszékkel ikerintézményi együttműködési kapcsolatokat építettünk ki. Elég sok pénzügyi támogatást kaptunk az Európai Unió költségvetéséből, hogy az országot képessé tegyük arra, hogy a csatlakozás követelmények megfelelően fejlesszük a magyarországi pénzügyi ellenőrzési rendszert, és így ezekben az években, hát ennek a területnek az egyik vezetője voltam a számvevőszéknél.
Honnan ez a rengeteg energia?
Hát az energia azt gondolom gyerekkoromból datálódik. Én a tiszaparti falvakba éltem a gyerekkoromat, és hát ott természetes lételemünk volt a mozgás, munka. Hát az ottani életmódhoz hozzátartozott, hogy a gyerekek már 6-7-8 éves korban kiveszik a részüket a családi munkából. A legkisebb gyerekek a tojásokat szedik össze az udvaron, nagyobbak esetleg a nagyobb állatokat etetik, de hogyha építkezés volt a családban, akkor teljesen természetes volt, hogy átmentek az emberek egymáshoz segíteni. Utána jött az egyetem, akkor is mindennapos volt, hogy az egyetem mellett különböző munkákat vállaltunk. Én magam például éjszaka a teherautókon a tejet, 25 literes alumínium hordóba hordtuk ki a boltokba. Tehát a mi generációnk esetében a munka az természetes velejárója volt az életnek.
Ezt a korszakot nagyon sokan a nagy generációk korszakának is szokták nevezni. Annak egyik résztvevőjével beszélgettem, Márkus Gáborral. Köszönöm szépen. Ámen, sokát hallották.